Jó napot kívánok, köszöntjük a Trend FM hallgatóit, ez itt a nap vendége, illetve most még Mezei Dániel beszél, de hamarosan Tóth Zoltán Pro Architektúra Díjas építész is beszélni fog. Szia Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm, sajnos Pro Architektúra még nincs, csak nívódíj, de köszönöm szépen, hogy megelőlegezted.
Elnézést kérek, de egy építészeti témáról fogunk beszélgetni, ráadásul egy elég kényes kérdésről, a mini vagy maxi Dubai kérdéséről, és megpróbáljuk kontextusba helyezni, megpróbálunk egyrészt európai, meg nemzetközi példákat keresni, megpróbálunk magyar építészeti környezetet fellelni, amelyben esetleg ez illeszthető, és hát amikor megkerestelek ezzel a témával, azt mondtad, hogy biztos, hogy akarok erről beszélgetni, mert ez nem egy könnyű téma. Miért?
Hát nagyon nehéz a téma, mivel nagyon nehéz a környezet, ugye ahova be akarják illeszteni ugye ezt az épületegyüttest, vagy hát tulajdonképpen városrészt. Nagyon nehéz a kérdés ugye a magasház témakörében, hogy egy város szövetbe, vagy mondjuk ide Budapestre mekkora, milyen magas épületet engedünk építeni, ez mennyire rontja, vagy mennyire nyúl bele ugye a városképbe. És hát az összes, ugye a dubai beruházótól kezdve, az ugye sokakat gondolom az építészeti stílus is mondjuk zavar. Tehát probléma hátán ugye az összes hozzájáró fejlesztés, amit ugye az ország fog megtenni a beruházó számára, ami egyébként ilyen városépítészeti fejlesztéseknél pont fordítva szokott történni, hogyha jön egy fejlesztő, akkor ugye ő ad hozzá, hogy minél többet tegyen a városnak zöld felületekkel, közműfejlesztésekkel, vagy egyéb ilyen úthálózat, infrastruktúra témában.
Nagyon érdekes, nem csináltam ilyen felmérést, nincs rá módom, de kíváncsi volnék, hogyha úgy országos szinten az embereknél megnéznénk, hogy tudják, hogy hol van Ránkos rendező, akkor 100-ból hány ember tudná, hogy hol van. Mert szerintem az emberek 20-30%-a tudja pontosan. Mert ugye itt az a legmeghökkentőbb, hogy azt hallja valaki, hogy Rákos rendező, hát az kim van valahol.
Rákos
valahol. De hogyha megnézzük a térképen, hogy hol van, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy közvetlenül a Hungária körút mellett, az egyik oldalán ugye Hermina mező, Zugló egyik legfelkapottabb, legdrágább része található, a metró a Kisföld alatti végállomásánál, egy elképesztően frekventált helyen, ráadásul ugyan ott van az M3-as kivezető, ennek ellenére az épített környezet az még egyébként a rosszabb oldalán is, a Rejtély Ferenc utcai oldalon, illetve úgy értem, hogy az arra eső oldalon, ott is azért egy polgári bérházas, neoreneszánsz, klasszicista épületek övezte terület. Számít ez ilyenkor?
Én nem is, tehát hogy megint a hely, tehát beazonosítani a helyet, ugye én is amikor ugye, tehát én mondjuk tudtam, hogy hol van, de ugye van egy jó része, mert azt mondod, hogy az M3-as kivezető szakasza, akkor azt mondod, hogy már kifelé tartunk a városból, egy perem vidékre épült hát rész.
Ez ami, annak a torkolata.
Ami igaz, csak az a baj, hogy a frekventált része, tehát ennek a csúcsa, pont ott van a Hősök tere látványom mögött. Ugye ez az, ami ugye először mémek tömege jelent meg ugye az interneten, amikor mindenféle Dubai-szerű épület magas házakat raktak ugye a háttérbe, és mindenki attól fél, hogy mondjuk ez így a városképben, a városszövetben nem fog jól kinézni, nem fog jól mutatni.
Igen, mondjuk pont itt mi is nézegettük a térképet, de talán már abból is, amit itt felvezetésként elmondtam, nevezetesen, hogy nagyon bent van a városban. Egyértelmű, hogy én nem láttam még valós látványképet, még talán a terület sincs teljesen letisztázva, vagy legalábbis nem egyértelmű, hogy meddig tart például ez a mini Dubai terület, de pont engedélyben van a Hősök terével. Tehát, hogy bármi épül ott, ami 50-60 méternél magasabb, az látszani fog.
És 220-240. Tehát pont ezt gondoltam, hogy ezt helyezzük el, hogy mindenki érezze, hogy mi a magasság. Ugye a Dubai híres Burj Khalifa 830 méter magas, ezt ugye nehezen tudjuk elképzelni. Sokan látták az Eiffel-tornyot, ugye Párizsban, ő 300 méter magas. Ez az épület most a tervek szerint, amit eddig tudunk, ez valahol 220-240 méter között, és ami már áll, és amit már ismerünk, ugye a MOL-nak az épülete, az 120-143, tehát 120 a használt szintek magassága, és az antenna teteje pedig 143. Ez most Magyarország legmagasabb épülete.
Ugye a MOL torony kapcsán is elég sok és hangos vita zajlott, hogy kell, nem kell, hogy néz ki. Ott azért mondjuk az ilyen fotók így utólag kicsit hangulatkeltőnek bizonyultak, mert például abból a látószögből, a Duna tengelyéből, a belváros felől azért nem nagyon zavar be a MOL toronyot a Gellért hegy mögött. De például a Nemzeti Színház felüli oldalról azért nagyon markánsan látszik, tehát vagy lentről érkezve a városba, a Duna folyásával ellentétes irányból, Budafok felől, ott azért markánsan látszik. Egyébként, és akkor itt egy picit, mielőtt teljesen ráközelítünk a Rákos rendezői kérdése, hogyha egy tágabb értelmezést adunk, miért akarnak Közép-Európában beruházók, ugye te több jelentős építészeti projektet kivitelezel, vagy éppen tervezel. Miért akarnak toronyházakat építeni ebbe a környezetbe? Van-e ennek létjogosultsága?
Na hát ez egy, kezdjük távolabbról, ugye itt jön a Dubaj kérdés. Dubaj nagyon jó példa arra, nem tudom pontosan a választ, hogy van egy sivatagunk, van egy nagyon nagy területünk, mégis egy nagyon-nagyon kicsi helyre koncentrálnak az épületek. Ott vannak a toronyházak, és gyakorlatilag olyan, mintha Manhattan vagy Tokióba lennél, hogy átlátsz az egyik épületből a másikba. És ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért kell egy ilyen összenyomni egy ilyen területen, ahol van hely, miért kell ennyire összenyomni ugye az épületeket. Ott van mellette egy nagyon-nagyon jó példa, mert ott van mellette Abu Dhabi, ahol mondjuk ugyanolyan környezeti erők vannak, és ugyanúgy ugye van hely, ki tudod használni a területet, ott például nincs ilyen. Ők sokkal jobban éltek ezekkel az épületekkel, nem tudom, azért már később kezdték, és hogy már
más levonták, ízlés, talán.
Levonták a tapasztalatokat. Alapvetően ugye a magas házra ugye a telekár, ugye ez az alapvető, ugye van egy, mondjuk ugye...
Szóval Manhattan óta tudjuk.
Manhattan óta tudjuk, ugye van egy telked, és ugye minél kisebb területen szeretnél minél több lakást, irodát, vagy bármit megvalósítani, tehát kis telket veszel, ráadásul ahol kevés a telek, ugye ott drága is a telek, tehát hogy egy aránylag nagy telekáron, minél kisebb területen felfelé építkezel, és ugye nem szétfelé, tehát nem vagy a magyar pusztában, hogy mondjuk esetleg van helyed, és akkor el tudod helyezni az épületedet, hanem minél nagyobb megtérülést szeretnél, minél kisebb helyen. Ugye ez a magas háznak a titka vagy a vonzereje befektetői oldalról.
De közben itt Budapesten vagy Közép-Európában, inkább maradjunk Budapestnél, azért itt voltak ilyen kísérletek, de ezek mind, hát csúnyán fogalmazva, vissza lettek vágva. Hát itt ülünk most a Trend FM stúdiójában, néhány száz méterre tőlünk van az Árpád, ugye itt volt a Duna Tower esete, ami pont erről szólt. Nem is tudom azt, mennyire tervezték az elejét.
Nem, valami kétszer ilyen magasra tervezték, és ez most 60 méter magas. Tehát 60-65 méter magas most a híd két oldalán.
Igen, de közben azért mégis kiépült egy magas épületi környezet ott azon a részen.
Ez már nagyon régóta folyik ez az építészeti vita, hogy hol van a magas ház törvénynek a határa, ami folyamatosan kúszik felfelé. Volt ez 60, aztán 90, ugye megépült a MOL torony a maga 143 méterével, és azt hiszem, hogy itt most átlépjük.
Ja, az hát antennákkal egy, együtt az antennákkal annyi talán.
Igen. Tehát, hogy ez nagyon sok városnak kérdése, mert ugye London egy nagyon jó, ott van ugye Fosternek a süveg épülete, ami úgy beáll ugye a Szent Paul katedrális mögé, és hogy akarjuk-e ugyanezt, vagy ugye ott már látjuk. Tehát azért van tulajdonképpen nagyon sok tapasztalatunk, mert látjuk, hogy már mi történt egy másik, több másik városban is.
Neked tetszik egyébként? Mondjuk maradjunk Londonnál.
Nem tudom, itt jön az érzelem.
Hát ez a szubjektum, igen.
Igen, itt jön az érzelem, hogy ott el tudom fogadni, itt több problémám van. Tehát, hogy
és
a saját városa...
Tehát, ha kimész ott a dokok környékére, hát ott elképesztő, gyönyörű régi pubok vannak, régi zegzugos utcák, csatornák.
Nem voltam, vagy nem voltunk benne a folyamatban. Tehát a London itt inkább ugye valami kész műremekként kaptuk meg. Ők valamikor azt eldöntötték, hogy lesz egy ilyen ipari, ugye ilyen fejlesztési övezet, amiben ugye ezt kiépítették, de ugyanúgy megmaradtak a belső részek, vagy ugye ott van a folyóparton, ugye ott gyönyörű loftépítészet van, ugye a régi, ugye még a hajózásból megmaradt épület, téglaépületekből csináltak ugye gyönyörű lakásokat és irodaépületeket. Most voltam épp a múlt nyáron a nagy hőerőműből építettek egy lakás és bevásárló központot, és egy pont hasonló esetben egy rozsda övezetből a Temze partján lett egy gyönyörű családias környezet rengeteg lakással, és az egyik épület vonzotta a többit, és utána ott is a legnagyobb építészek letették a maguk szobrait.
Igen, mondjuk London ilyen, de mondok egy másik példát, egyébként hasonló építészeti stílussal Koppenhágát. Koppenhága meg pont nem ilyen. Ott nem nagyon húznak toronyházakat, talán egy rész van ott, ahol most a, hát nem tudom, aki járt Koppenhágában, én most az elmúlt években többször voltam, ott az IKEA, meg van egy nagy bevásárló központ, annak a környékén van egy-két ilyen 40-50 méter magas, 60 max környék épület, de maga a régi város az érintetlen, sőt, az új ingatlan fejlesztések is olyanok, hogy inkább ízre építkeznek, inkább egy ilyen szellősebb, parkosabb megoldást választanak. Tehát van más út is.
Ugye az építészeti stílusok, ugye pont ez a problémája manapság, ugye az átlagembernek, aki tanult építészettörténetet, hogy nagyon sokáig meg vannak határozva az építészeti stílusok, és most mindenki elvesztette egy kicsit a talajt a lába alól, mert most ugye a egyéni építészetnek, ugye a sztárépítészetnek lett ugye a divatja, és mindenki megépíti a saját szobrát. Ugye, ha most ide megyünk, akkor például pont Svédországban, Malmöben nagyon gyönyörű és ilyen ikonikus hajózási ilyen nagy gépek voltak a parton, és azt lebontották, és helyette kerestek egy másik ikont, és pont egy ilyen csavart épület épült oda a Calatravától, aki ugye ezeket, ha mindenki látott ilyen hártyaszerű hidakat, ugye ő Valencia nagy építésze, őtőle kértek egy ilyen szoborszerű épületet, hogy egy szimbólum legyen. Most én nem pont Malmőt nem ismerem annyira, hogy mennyire volt, vagy mi az a szimbólum, ami kellett, de ugye Budapest tele van szimbólummal, tehát gyönyörű épületeink vannak, ugye itt ez egy következő kérdést, anélkül ugye, hogy ítéletet mondanánk.
Uh-huh. De mondjuk, inkább hogyha közele megyünk, és mondjuk megnézzük Bécs városát, ott mi a példa, mert ott azért van egy-két nagy épület.
Bécs az nagyon sok mindent, magas. Ott például voltak ott a gáztárolók, amiből épületet, ők nagyon sok dolgot hasznosítottak a múltból, tehát a Bécs az szerintem nem, inkább akkor már Párizs, mert ugye Párizsban épült pont a sugárútnak a végén egy új
modern negyed,
modern negyed, amit ugye még rá is fűztek.
De azért az eléggé kín van.
Igen, de például ott ugye megépült az új diadalív, ugye az a nagy kocka, és annyira nem szerették az emberek, hogy az építész öngyilkos lett.
Ajajaj.
Tehát, hogy volt egy...
Vidámabb példát tudsz hozni.
Nem tudok vidámabb példát mondani, csak azt mondom, hogy van egy ilyen, lehet egy közhangulat, ami úgy rányomhatja a pecsétjét.
Hát azért tehát, ismerve a magyar közéletet, én itt nehézen tudom elképzelni, hogy egy építész azért lesz öngyilkos, mert nagyon rosszul sikerült egy épülete. Én most egy kapásból tudnék 3-4-et felsorolni Budapesten kezdve. Nagyon nem mondom.
Ezek így.
Lehet, tudod, mit mondom? Mamuttal a Lurdiházzal, tehát, hogy... Igen. De visszatérve a Rákos rendező témához, és akkor visszaérkezve Budapestre.
Még egy kicsit elkanyarodnék, mert van egy nagyon érdekes példánk. Ezt úgy hívják, hogy Belgrád.
Igen, erről olvastam, hogy itt ugyanez a befektetői csoport, ha jól
tudom. Ugyanez a befektetői csoport folyamat, tehát hogy már épül, tehát hogy ez 2010-ben a szerb kormány ingyen odaadta ennek a befektetési társaságnak a területet. Ott komoly tüntetések voltak, teljesen titokban történt az egész fejlesztés. Ugye, ami a fejlesztőnek kellett, az egyáltalán nem illeszkedett bele Belgrád városépítészeti koncepciójába, és volt egy ilyen hosszú kések éjszakája, egy 6 órás éjszakai tárgyalással módosították a városépítészeti szabályokat, hogy megépülhessen ez a új épület együttes, és már árulják, pont most utána néztem, hogy hány lakás van valami, nem tudom, azt mondják, hogy 5000 lakás el van adva, épül. Tehát, hogy van egy nagyon közel lévő előképünk, ami folyamatában
mondjuk
van.
A Moltorony körüli épület együttes lakópark, nem tudom, minek nevezem ezt, Kopaszigált negyed, azért ott a lakások ugyanilyen jól mennek, ha jól tudom, és nagyon drágán, nagyon kelendőek, és tehát maga az építészeti beruházásnak az a része, az egy sikeres vállalkozás.
Egyébként ők még magasságukban, tehát az az épületcsoport, amely odaépült, mondjuk a sűrűségén, ugye vitatkozhatunk, ugye a beépítési sűrűségen, de ugye ezt megbeszéltük, hogyha nem tudsz felfelé, akkor ugye valahol megpróbálod elérni a maximumot, hogy minél többet ugye ki tudjál hozni, akár lakás, akár iroda, ott is ugye úgy próbálták pozícionálni, és még néha le is adtak a dolgokból, hogy egy-egy mögöttes ház a Dunára kapjon rálátást. Tehát egyébként az úgy egész jó lenne, igen, ha nem lenne ott a Moltorony.
Szóba hoztál egy olyan kérdéskört, amiről sajnos muszáj beszélnünk, ez pedig a törvényi szabályozás. Tehát van egy 2023-as törvény, te mutattad nekem, egyébként én is olvastam róla, mert akkor, amikor kikerült, akkor azért erről lehetett olvasni, meg volt szó. A magyar építészetről szól ez a törvény, és ott azért felsorolásra kerülnek olyan nevek, Kós Károly, Lechner Ödön, Makovecz Imre építészete, amelyektől egy ilyen rákos rendezői mini dubái beruházás vélhetően olyan messze lesz, stílszerűen, mint Makkó Jeruzsálemtől.
Erre milyen reakciót vársz?
Hát, hogy akkor miért születik törvény? Nem akarsz erről beszélni?
Nem akarok, és nem is tudok erről beszélni. Én szeretnék az építészetnél maradni, szerettek arról beszélni, amihez valamelyest értek, és én úgy gondolom, hogy a törvényhozók valamiért hoznak törvényeket, mindegy, hogy ez hogy és miként. Az építészeti trend, ugye az mindenképpen ugye kortárs építészetről beszélünk, szerintem magában, ha ez mondjuk pont nem itt lenne, ezt mondjuk pont végszónak szántam.
Még nem feltétlenül, mert még egy ilyen felvetésem van, és akkor ezen nagyon kellemetlen részen túllendülünk, hogy ez kiemelt kormányzati beruházás lett Rákos rendező, tehát hogy igazából nagyon nem is lehet beleszólni.
Nem.
Uh-huh. Jó. Innen fogjuk folytatni hamarosan. Egy kicsit kíváncsi volnék arra, hogyha te, mondjuk a te építészeti irodád, vagy a te környezetben dolgozó kollégák kapnának egy ilyen lehetőséget, akkor milyen szempontokat vennétek figyelembe? Mi lenne az, ami eszedbe jut akkor, amikor hozzányúlsz egy ilyen nagyon értékes területhez? És utána majd beszéljünk arról, hogy egyébként ami megvalósulhat, hát itt csak rébuszokban tudunk beszélni, az hogyan illeszhető be a Városi Szövetbe, és Budapest a főváros és Magyarország építészeti kultúrájába. Innen fogjuk folytatni hamarosan. Tóth Zoltán építészettel beszélek, Rákos rendezőről, és erről a sok vitát és cikket kiváltó beruházásról. Maradjanak velünk a Tend FM-en, a nap vendégét hallgatják Mezei Dániellel.